Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
22 óra, jó estét kívánok, a nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Bécsben tárgyalt Magyar Péter. Christian Stocker kancellár reményét fejezte ki, hogy visszatérhetnek a kölcsönös bizalmon alapuló partnerséghez. Rendőrségi vizsgálat indul a BYD szegedi gyára mellett szétszórt alkil benzollal szennyezett föld ügyében. 800 zarándokkal megérkezett a Boldogasszony zarándokvonat a szombati csíksomlyói búcsúra. Holnap is sok lesz a napsütés, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Következnek a részletek. Új fejezet kezdődhet a magyar-osztrák kapcsolatokban, hangsúlyozta Magyar Péter kormányfő, miután Bécsben tárgyalt az osztrák kancellárral. Christian Stocker reményét fejezte ki, hogy a két ország visszatér a konstruktív és kölcsönös bizalmon alapuló partnerséghez. A felek a kétoldalú kapcsolatok erősítése mellett a regionális együttműködés fontosságáról és az Európai Unió esetleges bővítéséről is egyeztettek. Harcsás Gergely összefoglalója.
Az áprilisi választás Magyarország határain messze túlmutató jelentőséggel bír, a magyarok döntése a két országnak és Európának is kedvez, jelentette ki az osztrák kancellár. Christian Stocker emlékeztetett, Ausztria a második legnagyobb befektetőként 70 ezer embernek ad munkát Magyarországon. A vállalatok sikeréhez ugyanakkor szerinte megbízható gazdasági feltételrendszerre van szükség. Hozzátette, a magyar miniszterelnökkel egyetértettek abban, hogy meg kell erősíteni a regionális együttműködést.
Megállapodtunk abban, hogy ezt az együttműködést az országaink között ütemesen elmélyítjük, és közös projekteket indítunk. Ennek jegyében kifejezetten örülök annak, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy még idén tartsunk egy közös kormányülést két országunk kormányának bevonásával, hogy ezzel is felmérjük az együttműködési lehetőségeket, és hogy jobban, még jobban összehangoljuk a munkánkat.
Magyar Péter miniszterelnökkel Magyarország konstruktív tagként tér vissza az Európai Tanácsba, jelentette ki a kancellár. Kitért arra is, hogy Ausztria és Magyarország hitet tesz az Európai Unió mellett, és támogatja a közösség bővítését.
Ideje annak, hogy az Európai Unió betartsa az ígéretét, és az ígéret mögött cselekvés is legyen. Olyan államok, mint Montenegró, illetve Albánia is tagjelöltként kiemelt helyet vívott ki magának. Oroszország, Ukrajna ellen vívott támadó háborúja a geopolitikai környezetet drámai mértékben megváltoztatta, és az Európai Unió bővítése a legerősebb, a legnagyobb hatékonyságú geopolitikai eszköze a békének, a biztonságnak és a jólétnek.
Magyar Péter szerint egy sokkal békésebb és egymást támogató korszak következhet a kétoldalú kapcsolatokban. A miniszterelnök hangsúlyozta, szeretnék elérni, hogy a közlekedésben is gyümölcsözőbb legyen az együttműködés.
Örülnénk, hogyha például a Győr-Sopron autópálya végre osztrák oldalon, Kismarton-Eisenstadt környékén is meghosszabbításra kerülne. Nagyon örülnénk, hogyha a Budapest-Bécs vasúti pálya fejlesztésre kerülne, gyorsabbá válna a közlekedés, ha legalább olyan kiemelt célpont lenne Budapest, mint például más nyugat-európai városok.
A kormányfő kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy közép és hosszú távon elképzelhető az adók átalakítása, ugyanakkor arról majd az új költségvetés elfogadása után lehet beszélni. Mint mondta, a kormány örömmel fogadja a külföldi befektetéseket, de a támogatásokért cserébe vannak elvárásai.
Szigorúbban fogjuk nézni a támogatásokat, tehát elvárjuk, hogy a magyar cégek legyenek azok KKV-k, vagy éppen nagyobb cégek jobban részt tudjanak venni az értékláncban. Elvárjuk a nagyobb hozzáadott értéket, elvárjuk, hogy kutatásfejlesztésbe is fektessenek a hozzánk érkező külföldi befektetők, de ha ezt megteszik és betartják a magyar jogszabályokat, akkor a lehető legnagyobb támogatásban fognak részesülni.
Magyar Péter jelezte azt is, hogy az osztrák kancellár is részt vehet a június végére tervezett budapesti V4 csúcs találkozón. A kormányfő a további együttműködő partnerek között említette Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait. A miniszterelnök később újságíróknak megerősítette azt is, hogy jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében. Hangsúlyozta, ez az egyik fontos vállalásuk volt, és azért fognak dolgozni, hogy a lehető legtöbb pénzt haza tudják hozni a magyar embereknek és vállalatoknak. Magyar Péter elmondta azt is, hogy a jövő héten Brüsszelben egyeztet a belga kormányfővel, majd Párizsba és Berlinbe látogat a közelgő Európai Uniós csúcs találkozó előtt.
A közép-európai régió biztonságáról és versenyképességéről tárgyalt a külügyminiszter Bécsben az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel. Orbán Anita és Claudia Bauer egyetértettek abban, hogy az illegális migrációval kapcsolatban hatékony európai megoldásokra van szükség. A versenyképesség pedig összefügg az energiaárakkal, a beruházásokkal és az innovációval. Júniusban újraindítjuk a magyar és az osztrák közlekedési minisztérium együttműködését és a vasúti szolgáltatások közös fejlesztésével foglalkozó munkacsoport munkáját, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán, miután osztrák kollégájával tárgyalt. Vitézi Dávid kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a Gyesev működése és fejlesztése terén is. A legfőbb feladatnak a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások további fejlesztését és gyorsítását nevezte. Hétfőn kezdi meg munkáját az aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárására létrehozott Osztrák-Magyar Bizottság, jelentette be a kormányfő Bécsben az osztrák kancellárral folytatott tárgyalása után. Magyar Péter arról is beszélt, hogy mi hamarabb meg kell kezdeni az érintett települések kármentesítését. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
Több mint egy hónapja küzdünk ezzel a nehézséggel. Mi ideiglenes intézkedéseket hoztunk egyből, amik leginkább itt az Olatplatóra vonatkoztak, azaz, hogy elkezdtük öntözni az utakat, bevezettünk sebességkorlátozást, csak a lakókat engedtük be, az építési forgalmat pedig csak egy napra, pár órára.
Emlékeztetett Nemény András, Szombathely polgármestere. Az osztrák bányákból származó rákkeltő anyagot tartalmazó kőzuzalék jelenlétét az elmúlt hetekben nem csak itt, hanem más nyugat-magyarországi településeken is kimutatták. A lakosság egész megőrzéséért a leköszönt és az új kormány is tett már lépéseket. Az aszbesztügy a miniszterelnök Bécsben tett látogatásán szintén szóba került. Szeretnék még egy témát érinteni, amely a magyarországi embereket a burgenlandi határtérségben foglalkoztatja. Ez a magasabb aszbeszt értékeknek a problematikája. Teljes mértékben megértem a magyar lakosságnak az aggodalmait. Az osztrák hatóságok a lehető legjobban együtt fognak működni, és támogatást fognak nyújtani, ahol ez lehetséges. Közölte az osztrák kancellár Magyar Péterrel közös sajtótájékoztatóján. A magyar miniszterelnök elmondta, egyet értette Christian Stockerrel abban, hogy az aszbeszt helyzet kérdésében átláthatóságra, valamint Ausztria és Magyarország közös munkájára van szükség. A kormányfő egyúttal bejelentette, a körülmények feltárására osztrák-magyar bizottság jön létre, amely hétfőn kezdi meg működését.
Köszönöm a lehetőséget, hogy magyar szakemberek jöhetnek majd Ausztriába, környezetvédelmi, egészségügyi, jogi szakemberek, és mi is várjuk az osztrák kollégákat, hogy a saját szemükkel, a saját mérőműszereikkel is meggyőződhessenek arról, hogy mekkora a probléma, hogy van olyan település, ahol a levegőben a határérték 300-szorosát éri el az aszbeszt tartalom.
A kormányfő szerint érthetetlen, hogy miként kerülhetett kereskedelmi forgalomba a szennyezett kőzúzalék, amikor az Európai Unió szigorúan szabályozza ezeknek a termékeknek a vizsgálatát. Az osztrák kancellár ezzel kapcsolatban kérdésre válaszolva azt mondta, a közegészségügy szövetségi tartományi hatáskör, és Burgenlandban már történtek is lépések a témában. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy az érintett 5 bányából már 4-et bezártak, de a még működőnek is mi hamarabb le kellene állnia.
Még fontosabb, hogy semmilyen módon ne kerülhessen kereskedelmi forgalomba az aszbeszttel szennyezett kő, és ami a legeslegfontosabb nekünk magyaroknak, hogy Magyarországra nem hogy egy tonna, de egy kiló ilyen kő se kerüljön. A magyar kormány felelőssége természetesen az, hogy mindenben transzparensen járjon és segítsen a magyar embereknek. Megkezdődött a felmérés, mindenféle tekintetben naponta ülésezik Magyarországon az erre hivatott szerv.
A miniszterelnök azt mondta, a lehető leggyorsabban meg kell kezdeni a kármentesítést, bármennyibe is kerül. Az önkormányzatokat is mindenben segíteniük kell, majd kiemelte, Magyarország alkalmazni fogja a szennyező fizet elvét.
Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a szegedi BYD gyárnál. Az elmúlt hónapokban ugyanis csaknem 200 ezer köbméter letermelt humuszos termőréteget szállítattak el az építkezés területéről, amit a mezőgazdasági területeken terítettek el. A föld egy része azonban vélhetően alkilbenzollal szennyezett, vagyis rákkeltő. Maja Lilla és Csüri Fanninoa összeállítása.
Az elmúlt két évben becslések szerint csak nem 350 ezer köbméter humusz termelt le a BYD gyár az építési területéről. Tavaly év végén kezdték meg az elszállítását, számolt be Maja Lilla, a közmédia tudósítója.
Úgy tudjuk, 8 depóból összesen 5-öt ürítettek le az elmúlt hónapokban és szállítottak ki innen az építkezés területéről. Az viszont utólagosan derült ki, hogy vélhetően egy depó volt alkilbenzollal szennyezett. Azonban a kínai autógyárnak még a kiszállítás előtt meg kellett volna vizsgáltatnia a földet, még mielőtt azt mezőgazdasági területen szétterítik.
A Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal az év elején kezdte vizsgálni, hogy a cég betartotta-e a környezetvédelmi szabályokat, majd néhány hete feljelentést tettek, mondta Vad Róbert, a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense.
A Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal május 12-én feljelentést tett, miszerint a BYD Auto Hungary Kft. A Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal által kiadott környezetvédelmi engedély előírásainak nem tett eleget, és gyanú merült fel, hogy a beruházási területről kitermelt szennyezettségi határérték feletti alkilbenzol tartalmú földanyagot több külső helyen rakották le. Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság környezetkárosítás büntetének gyanúja miatt rendelte nyomozást, melyet szakértők bevonásával vizsgál.
A kitermelt humuszért a környékbeli gazdáknak nem kellett fizetni, több száz hektár töltöttek fel vele.
Ilyen esetben 25 centi magasságban rakják ki a földet, külön elvárás, hogy semmiképp nem lehet rosszabb minőségű a föld utána, csak jobb.
A kiszállítás után azonban már csak talajvizsgálat történik, ez pedig nem terjed ki az olyan szennyező anyagokra, mint az alkilbenzol. Az elmúlt hetekben az összes érintett területen csaknem 150 mintát vettek. Úgy tudjuk, ezek közül 7-ben volt határérték feletti az alkilbenzol, vagyis a rákkeltő vegyület, a többiben nem volt kimutatható.
Én úgy tudom, hogy mindenképpen vizsgálják az érintett területeken a termést, hogyha ne adj Isten, úgy tudom, hogy erre van a legkisebb esély, hogy találnak benne benzolt, akkor természetesen a BYD állja a megsemmisítés, meg a teljes tápanyagot is.
Ismertette Földi László, az Agroplanta Kft. Ügyvezető igazgatója. A benzol egyébként rendkívül könnyen párolog meleg levegőn, így elképzelhető, hogy rövid időn belül már nem lesz kimutatható a most még szennyezett talajban sem. A BYD nem akart nyilatkozni, annyit közöltek, készek együttműködni a magyar hatóságokkal. A rendőrség feladata megállapítani, miért nem vizsgálták kiszállítás előtt a talajt, és hogy honnan kerülhetett a szennyeződés a humuszba. Az építkezésen ugyanis nem valószínű, hogy használtak benzolt, az viszont nem kizárt, hogy a gyár területén lévő egykori orosz laktanyában igen.
Magyar Péter felszólította az államfőt, hogy még ma hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy dossziéjának nála lévő példányát. A miniszterelnök azt írta Facebook oldalán, hogy Sulyog Tamás köztársasági elnök ne várjon a kormány utasítására. A kormány kedden tette közzé a Bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának az igazságügyi minisztériumban található részét. A Sándor Palota akkor közleményben tudatta, hogy hivatalos megkeresés esetén átadják a KN-re kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak. Benyújtotta az alaptörvény módosítására vonatkozó javaslatát a Tisza párt. Az előterjesztésben többek között szerepel, hogy nem választható miniszterelnöknek az, aki összesen már legalább 8 évig kormányzott. Emellett törölnék az alaptörvényből az ország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelméről szóló bekezdést. Ennek célja a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésének megalapozása. Kis Júlia Lilla összefoglalója.
Egy egyszerű mondat lesz valószínűleg.
A hétfői kormányülés után egy kérdésre válaszolva beszélt Magyar Péter arról a javaslatról, amivel a Tisza kormány maximalizálná a miniszterelnöki mandátum időtartamát. A kormányfő az akkor még csak tervezett javaslatról azt mondta, az intézkedés mindenkire vonatkozik majd.
Úgy lesz meghatározva, hogy senki nem lehet, semmelyik magyar állampolgár, ez nem biztos, ez rám is ugyanúgy fog vonatkozni, pedig nekem is már van a miniszterelnöki ciklusomból eltelt már pár nap, nem olyan sok, mint Orbán Viktornak, de ez rám ugyanúgy fog vonatkozni, mint minden magyar állampolgárnak.
Szerdán pedig benyújtotta a Tisza párt az országgyűlésnek az első alaptörvénymódosító javaslatát, amelynek első pontja arról szól, hogy 2 ciklusban maximalizálnák a miniszterelnök mandátumát. Nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be, áll az indítványban. A dokumentum 1990. május 2-át jelöli meg kezdő időszaknak, ami azt is jelenteni, hogy Orbán Viktor már nem lehetne ismét miniszterelnök.
Bármit el lehetne.
A Fidesz frakció vezetője szerint nyugodtan nevezhető Lex Orbánnak a Tisza alkotmánymódosító javaslata. Gulyás Gergely szerint, ha alkotmányozni lehet visszamenőlegesen, akkor bármit meg lehet tenni.
Önmagában a visszameges hatály, amit múlt héten még az igazságügyi miniszter asszony is átoldalának nevezett, az azt üzeni, hogy senki nincs biztonságban, hogy ha alkotmányozni lehet visszameges hatállyal, akkor bármit meg lehet tenni.
A Bécsben tárgyaló Magyar Péter nagyon röviden reagált arra, hogy az ellenzék szerint a módosítás visszamenőleges hatályú lenne.
Szerintünk meg nem.
A Tiszapárt előterjesztése más pontokon is változtatna az alaptörvényen. Törölnék például az alkotmányból azt a bekezdést, hogy Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. A módosítás célja a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésének megalapozása.
Szakít Magyarország 1000 éves történelmével.
A KDNP frakció vezetője elfogadhatatlannak nevezte a rendelkezést, ami szerint az 1000 éves államiságunkkal való folytonosságunkat szakítja meg. Rétvári Bence arról is beszélt, hogy a tiszás módosítás részt üt azon a pajzson is, ami a migrációval szemben védi Magyarországot.
Az önazonosságvédelme és a keresztény kultúra védelme pedig együtt jelentett egy védvonalat a migrációval szemben. Ez egy alkotmányos védvonal, védőpajzs volt azzal szemben, hogy ide tömegesen más kultúrából embereket betelepítsenek.
Az előterjesztés harmadik pontja arra tesz javaslatot, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona továbbra is a nemzeti vagyon része, az alapítói jogokat pedig a kormány gyakorolja, amely meg is szüntetheti ezeket az alapítványokat. Ez a módosítás 21 egyetem, valamint a Matthias Corvinus kollégium működésére lenne hatással. Az indoklás szerint ezzel teremtenék meg a demokratikus kontrollt. A módosító javaslat bejelentése után csütörtökön diák kezdeményezés indult a Matthias Corvinus kollégium megőrzéséért, amit már több mint 600-an írtak alá, jelentette be közösségi oldalán az MCC alapítvány kuratóriumi elnöke. Orbán Balázs az előző miniszterelnök politikai igazgatója szerint a fennmaradás nem pártpolitikai kérdés, hanem a jövő nemzedékeinek esélye. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze, legkorábban akkor kezdhetik a vitát a Tisza párt előterjesztéséről.
Egyre szorít az idő a MOL és a Szerb Olajtársaság között kötendő üzletben. Alekszandr Vučić szerb elnök szerint nem mennek jól a tárgyalások, miközben az Amerikai Egyesült Államok külföldi eszközöket ellenőrző hivatala holnapig adott időt a megállapodásra. A tét nem csak az orosz tulajdonrész sorsa, hanem Szerbia üzemanyagellátása is, hiszen a NISZ működteti az ország kulcsfontosságú pancsovai kőolajfinomítóját. Szilágyi Béla összeállítása.
A szerb elnök szerdán azt mondta, nem túl optimista, hogy péntekig sikerül megállapodni a piacot jól ismerők szerint a NISZ stratégiai vállalat Szerbia számára. A cég tulajdonában lévő pancsovai finomító az ország 80%-át látja el üzemanyaggal, de a kiskereskedelmi piacon is jelentős szereplő. Ezért Belgrád számára nem csak üzleti kérdés, hogy ki lesz a tulajdonos, hanem ellátásbiztonsági ügy is. A NISZ 2025. októberre óta áll amerikai szankciók alatt az orosz többségi tulajdon miatt. Az OFS engedélye jelenleg május 22-ig ad időt a tárgyalásokra, miközben a vállalat korábban több átmeneti mentességet is kapott. A MOL április végén azt közölte, hogy a tárgyalások folytatódnak, de a lezáráshoz a szerződés aláírásán túl az OFS és a szerb hatóságok jóváhagyására is szükség van. A MOL január 19-én jelentette be, hogy megállapodott a Gazprom Nyeftel a NISZ 56,15%-os részesedésének megvásárlásának a feltételeiről. A magyar olajvállalat szerint az ügylettel jelentős tulajdonosi és irányítási jogokat szerezne a szerb társaságban, és erősíteni jelenlétét a közép- és dél-kelet-európai energiapiacon. Kerestük a MOL-t, hogy megtudjuk, milyen esély van arra, hogy a NISZ többségi tulajdonosa legyen, azonban a társaság folyamatban lévő ügyekről nem nyilatkozik. Jelenleg a szerb kőolajvállalat fő tulajdonosa a Gazprom Neft, amely a részvények csak nem 50%-át birtokolja. A Gazprom több mint 11, míg a szerb állam mintegy 30%-os részesedéssel rendelkezik, a fennmaradó rész kis részvényesek és a munkavállalók kezében van. A Reuters információ szerint Belgrád azt szeretné, ha a szerb állam további 5%-kal növelhetné tulajdoni hányadát, ami nagyobb beleszólást adna a vállalat működésébe. A közelmúltban több ajánlat is érkezett a NISZ-re, május elején például egy frissen alapított szerb társaság is bejelentkezett a többségi részvénycsomagra, de ezt Vučić elnök elutasította. Több elemző szerint a friss ajánlat arra volt csak jó, hogy felverje az árakat. Időközben a Gazprom Neft jelezte, hogy a MOL-lal készíti elő a tranzakciót, és nem tárgyal más vevővel.
A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán hangsúlyozta, nem engedik, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészségét. Hozzátette, az új jogszabály egyebek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, zöldségekre és gabona termékekre is vonatkozik majd. Az ukrán hírszerzés információi szerint Oroszország újabb offenzívát indíthat Fehér Oroszország felől Kijev és Csernyihív térsége ellen. A kijevi vezetés közölte, a fenyegetés miatt megerősítik a védelmet a Fehér Orosz határon. Oroszország a harcok fokozására tett kísérletnek minősítette Volodymyr Zelenszkij értesüléseit, míg Minszk jelezte, hogy részt vesznek a legújabb orosz nukleáris hadgyakorlaton. Az ukrán állításokra azonban nem reagáltak. Montán Erik beszámolója.
A legnagyobb ukrán kikötőváros szerdán újabb orosz dróntámadás érte. Több lakóépületben is jelentős károk keletkeztek, de haláleset nem történt. A kelet-ukrajnai Nyipró szintén orosz bombázás célpontjává vált, és többen életüket vesztették. A beszámolók szerint a csaknem 1 milliós város élelmezési központját érte találat. Több raktárépület teljesen kiégett. Közben az ukránok is folytatják az orosz területek támadását. A szamarai területen dróntámadás ért egy olajfinomítót. A régió kormányzója szerint 2 ember meghalt. Az ipari létesítményekre mért csapásokkal az ukránok célja az orosz hadigépezet megbénítása. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor szerdán azt is elmondta, hogy értesülései szerint hamarosan újabb orosz offenzíva indulhat észak felől. A hírszerzési és a biztonsági szerveink úgy tájékoztattak, hogy az oroszok új támadásokra készülnek Fehér Oroszország irányából. Az északi területeinket vehetik célba, Csernyihív és Kijev térségét. Természetesen már elkezdtük megerősíteni a védelmi rendszereinket, mondta az ukrán elnök. Az orosz védelmi minisztérium legújabb jelentéseiben Harkiv megyei előrenyomulásról és egy település elfoglalásáról számol be. Az ukrán elnök bejelentését az orosz külügy eszkalációs törekvésnek nevezte, vagyis Moszkva szerint Zelenszkij azon dolgozik, hogy fokozódjanak a harcok. A kijevi kormány leplezetlen örömmel figyeli a vadászatot, amelyet az ukrán hadsereg medicistái nők, gyerekek és idősek ellen indítottak, valamint a támadásokat, amikkel lakó és közösségi épületeket céloztak Oroszországban, mondta Maria Zaharova. A Fehér Orosz elnöke videokonferencián tárgyaló Vlagyimir Putyin csütörtökön azt mondta, az atomarzenál biztosítja országai függetlenségét. Mivel a feszültség egyre csak fokozódik a világban, és új veszélyforrások merülnek fel, a nukleáris fegyvereink akárcsak korábban, úgy most is megbízható garanciái Oroszország és Fehér Oroszország szuverenitásának. Fogalmazott az orosz elnök, aki hozzátette, a nukleáris fegyverek alkalmazása csak rendkívüli, végső intézkedés lehet. Oroszország ugyanis az elmúlt évek egyik legnagyobb hadgyakorlatát hajtja végre 64 ezer ember részvételével Fehér Oroszországban. A moszkvai hadügy szerint agresszió esetére készítik fel a nukleáris erőiket, és azt gyakorolják, hogyan szállítsák és készítsék előbevetésre a Belarusba telepített atomtölteteket.
Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajó közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22 ezer négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Szlovénia az év végéig meghosszabbította határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terrorveszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. Több mint 800 zarándokkal megérkezett a Boldogasszony zarándokvonat a szombati csíksomlyói búcsúra. Ezúttal is vonaton utazott 300 fiatal, szerte a Kárpát-medencéből és a diaszpórából a Rákóczi Szövetség szervezésében. Az idei csíksomlyói búcsú szónoka Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A szombathelyi megyés püspök a Krónikának azt mondta, Csíksomlyó különleges hely, ahol a magyar nemzet szíve talán a legerősebben dobog.
Nagyon örültem ennek a meghívásnak, és nagyon hálás is vagyok érte. 21 néhány éves voltam, fiatal kispapa, amikor életemben először Erdélyben jártam. Óriási élmény volt. Az itteniek vendégszeretete, mély hite, derűje nagy példa a számunkra. Sokszor a történelemben, mintha tisztában látnának ők, mintha az anyaország szíve is igen gyakran legerősebben itt dobogna. Nagy várakozással és nagy örömmel indulunk ezzel a zarándok vonattal Csíksomlyóra.
Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére, közölte a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, a megyeszékhelyek és a kiemelt turisztikai célpontok felé is emelkedik a helyek száma. Az Intercity-ken nagyjából 10%-kal, a motorvonatokkal közlekedő járatokhoz pedig több kocsit kapcsolnak. Emellett megerősített ügyelettel segítik a forgalomszervezést.
Ezen a hétvégén a budapesti fejpályaudvarokon tartalékszerelvényeink is lesznek személyzettel, hogyha bármi probléma történik, akkor ezek is segíthessék az utasok elszállítását. Azt kérem mindenkitől, aki a hétvégén utazik, hogy lehetőség szerint minél hamarabb váltsa meg a menetjegyét és az intercity vonatokra a helyjét is. Ezzel tudnak a leginkább segíteni, a kollégák napról napra nézik, hogy alakul a vonatok foglaltsága, és ott avatkoznak be, azt a vonatot erősítik meg, ahol erre a leginkább szükség van.
Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti Pesti alsó rakpartot. 2-től hétköznap esténként 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják.
Időjárás jelentés.
Holnap is sok lesz a napsütés, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. A szél sok felé megerősödik. Hajnalban 11-17, holnap napközben 23-28 fok várható. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, pünköskor akár 30-32 fok is lehet. Budapesten 21 órakor 21 Celsius fokot mértek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1022 hektopaszkál, gyengén emelkedik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Hajósi Bence nevében is elköszön a műsorvezető Néveri Igor. Viszont hallásra!
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Épp testben, épp lélek, és mégis meg annyi kihívás, ha a külvilág történéseit nem halljuk. Ahol az érintés és a szemkontaktus néha az egyetlen út a kapcsolódáshoz. A hallássérültek budapesti tanintézetében járunk, ahol minden gyermek azt érezheti, hogy figyelnek rá, hogy fontos.
A hely. Riportműsor pénteken délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Belényi Barbara.
Nagyok. 11 éves volt, amikor eldöntötte, hatodik haszakad, régész lesz. Kutatásai elsősorban a közép-európai régió, főként a Kárpát-medence, római császár, népvándorlás és kora középkori barbár népeinek régészeti hagyatékára koncentrálnak. Egy nemzetközi szinten is egyedülálló kutatási program keretein belül kollégáival közösen az együttélő különböző népcsoportok és kultúrák rokonsági kapcsolatait térképezi fel. Vendégen Vidati Vadar, Széchenyi díjas régész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Várja önöket a beszélgetőtárs Farkas Szabolcs.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor pénteken este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
Mit kezd egy pszichológus azzal, hogyha rájön arra, hogy nem mindenre képes megoldást találni a tudomány által?
Ez a szorongás folyamatosan beszélt arról, hogy az egész életemben az a képzet uralkodott, hogy az életét az ember valami megfoghatatlan nyilvánosság előtt éli, és hogy majd egyszer ezzel valamiképpen el kell számolni.
Mi szükséges az önismereten kívül ahhoz, hogy teljes életet tudjunk élni? Péter apostol erre abban a felszólításban ad választ, hogy növekedjetek a kegyelemben. De hogy pontosan mit is jelent ez, arról már dr. Veres Sándor Péter pszichológus professzorral beszélgetünk majd.
Növekedjetek a kegyelemben. Pünköst hétfőn, 16 óra után a Kossuth Rádióban.